Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek, kedves gyülekezet, kedves vendégeink a úrvacsorai Isten tiszteleten. Nem tudom, hogy mennyire gondoltunk bele abba, de ez egy rendkívüli alkalom. Nem azért, mintha nem lenne negyed évente úrvacsoránk, hanem azért, mert ennek az esztendőnek, ennek az utolsó negyedében ünnepel az egész világ. 500 évvel ezelőtt egy egyetemi tanár, egy pap odaállt Wittenberg vártemplomának az ajtajához, kezében egy kalapáccsal, és kiszögezte a vitatételeit. Ezek a vitatételek megváltoztatták azt a kort, megváltoztatták az egész kereszténységet, és hatással lettek az egész világ gondolkodására. Ezt az embert úgy hívták, hogy Luther Márton. És az 500. évforduló természetesen ugye ez a reformáció 500. évfordulója. Luther Márton élete különleges volt. Egy egyszerű fiatal ember volt, mint bárki itt a férfiak közül. Szerette az életet, szeretett élni, és lehet, hogy fiatalon nem is gondolt bele abba, hogy ő valaha is szerzetes lesz. Az élet történetéről azt olvassuk, hogy egyszerűen csak úgy élte a világát. Élvezte az életet, de egy alkalommal olyan hatalmas vihar tört ki körülötte, miközben ő jött hazafelé egy mulatságból, ami teljes egészében természetfeletti volt. Olyan félelem szállta meg akkor Mártont, hogy összeroskadt egy erdőben, egy ösvényen, és úgy imádkozott, hogy ha ezt a vihart túléli, akkor az Istennek szánja oda az életét. És mivel túlélte, ezért szerzetesnek állt, megtartotta a fogadalmát. De amit világi életében az ünneplésekkel és a társasággal próbált meg elnyomni, azt a bűntudatot, a bűnösségnek az érzését a kolostorban már nem vette el tőle semmi sem. És egyre jobban nehezedett rá mindez. Úgy tudjuk, hogy gyakorolta a szerzetesek szokásait. És ebben a korban a szerzetesek vezekeltek. Ami azt jelentette, hogy fogtak egy kötelet, vagy egy ostort, vagy egy szíjat, és verték a saját hátukat büntetésképpen, hogy el tudják hagyni a bűnt. És próbáltak ezáltal vezekelni az elkövetett bűnökért. De Márton nem talált egyáltalán semmilyen nyugalmat sem. Hiába verte magát, hiába ostorozta, hiába hordott szőrruhát, nem tudom, hogy tudjátok-e milyen szőrruhát hordani. Fiataloknak mondom, hogy olyan, mint az agymenőkben, amikor Leonard fölvette a csupasz felső testvére piros pulóvert, hogyha valaki látta a sorozatot. Gyakorlatilag teljesében szétmarja az ember bőrét, főleg, hogyha allergiás rá. Egyszerűen nem bír megmaradni benne, véresre marja ki az ember bőrét. Ilyen volt az a belső szőrruha, amit a szerzetesek hordtak. Csak azért, hogy vezekeljenek a bűneikért. De bármit tett is Luther Márton, nem talált nyugalmat. És menekült az ismeret felé. Menekült a zarándoklatok felé. Azt is leírja az élet történetében, az élet tapasztalatában, hogy több alkalommal megjárta a búcsút, és megrájárta a zarándoklatot Rómába. Rómában a szent lépcsőn, a térdein ment föl, minden lépcsőfokon imádkozva az Istenhez bűnbocsánatért, és amikor fölért, nem kapott bűnbocsánatot, nem érezte azt, hogy békesség lenne az övé. De Luther Márton tanult. És képzett ember lett. És egy tanult embernek abban a korban már megadatott a lehetőség, hogy elolvassa a Bibliát. És ő kinyitotta a Bibliát, és talált benne egy rendkívüli levelet. Melyik levél volt ez? a római levél. Így van. Nem véletlen, hogy az utolsó negyed évben az világon az összes adventista a római levelet tanulmányozza. Egész negyed évben. Ugye a reformáció 500. évfordulójára emlékezve ezt a levelet tanulmányozzuk. És amikor Luther Márton elolvasta a római levelet, mint egy hályog esett le az ő szeméről minden tévtanítás és minden hamisság. Felfedezte azt, hogy az Isten milyen mélyen szereti őt. Felfedezte azt, hogy az Isten milyen komolyan veszi azt, hogy meg akar bocsátani neki. És megtalálta azt, hogy bármit tenne is az Istenért, az nem elég, de nem kell tennie, mert az Isten hit által bocsát meg nekünk, és hit által igazít meg bennünket. És az egyház minden gyakorlata, ami ezzel szemben állt, abban a pillanatban porrá hullott, ahogy ő kiszegezte a tételeket a vártemplom falára, ajtajára. Különleges dolog ez. Egy csodálatos történet a keresztény szabadságról, arról, hogy mit jelent nekünk az a felszabadulás, amit itt ebben a úrvacsorai alkalomban is átélhetünk. Mert mi is mindannyian itt lehetünk most, úgy, ahogy Luther Márton, hordozva a saját bűneinket. És bármennyit is vezekeltünk a hibáink és a vétkeink miatt, már rájöttünk arra, hogy ez nem elég. De azt mondja az Úr, hogy itt van a kenyér, itt van a pohár. Csak vegyétek, és akkor tiétek lesz a bűnbocsánat. És én úgy tekintek rátok, mint igaz emberekre. Mert Jézus Krisztus meghalt, értetek? És én arra gondoltam, hogy nem lehetne szebb és méltóbb dolog ezen az úrvacsorán, mint hogy arról beszélni, hogy a római levélben mit jelent Jézus Krisztus áldozata nekünk. Természetesen a római levélben Pál apostol többször is beszél erről. Én három nagyon fontos igehelyet választottam ki, és ezt szeretném nektek röviden elolvasni, és egy kicsit beszélni róla. Pál arról tanít a római levélben Jézus Krisztus halálával kapcsolatosan, hogy Jézus Krisztus halála ellenségként megbékéltetett bennünket az Istennel. Pál arról beszél a római levélben Jézus Krisztus halálával kapcsán, hogy Jézus Krisztusban megkeresztelkedni azt jelenti, hogy mi az ő halálában keresztelkedtünk meg. És a harmadik arról szól, hogy egyé lettünk vele Jézus Krisztus halálának való hasonlóságában. Na nézzük a szövegeket. Az első szöveg az az 5. levél, 10. verse, és a következő képpen szól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Ezt mondja Pál. Az 5. fejezetben, a római levélben a megbékélés a központi gondolat. Az Isten megbékélése az emberrel, az ember békessége az Istennel. Az a bizonyos belső megnyugvás, amikor az ember leteszi a terheit az Isten kezébe, és azt mondja, hogy nincs miért haragudnom, nincs miért, hogy a belső háborogjon, mert békességem van Istennel. Egyfajta belső sálom, ahogy a zsidók mondanák. Nem tudom, hogy voltatok-e már zsidók között szombaton. De van a szombatnak egy varázsa. Bár az eleje nagy rohanás, és a végét egyesek már alig várják, hogy vége legyen. De maga a szombat egy különleges dolog. Amikor Boró Parkban voltunk, emlékszem, hogy naplemente előtt 1 órával már mindennek késznek kellett lennie. Emlékszem arra, hogy fújtak, mint nálunk Ózdon a gyár. amikor eljött a 2 óra, vagy a 6 óra, vagy a 10 óra a műszakkezdésnek az eleje meg a vége. A gyárba kültört, meghúzták a kürtnek a zsinórját, és fújt a kürt, és jó hangosan az egész környéken lehetett hallani, még a mi falunkba is több kilométerre, hogy műszakváltás van. Egész borópark területén megszólalt egy sziréna, egy kürt, ami jelezte, hogy 1 órán belül kezdődik a szombat. És aztán mire elérkezett a szombat, addigra mindenhol állt a terített asztal, minden asztalon ott volt a gyertya, mindenki fel volt öltözve ünneplő ruhába. A legtöbben hófehérbe és feketébe. És akkor a ház asszonya, a legidősebb nő, oda ment az asztalhoz és meggyújtotta a gyertyát. És a ház papja, a családfő elkezdte énekelni a szombati zsoltárt. És vele énekelt az egész család. Az apróktól kezdve a nagyokig mindenki. Hatalmas asztalok voltak, mert ezek nagy családok voltak. Egy családban volt olyan, ahol akár 6-8 gyerek is volt. És gondoljatok bele, hogy ha együtt éltek a nagyszülőkkel, akkor ez azt jelenti, hogy nekik is voltak már gyerekeik. És akár 30-an is, vagy akár 40-en is együtt ültek akkor az asztalnál. Majd azután, hogy megvolt a szombat kezdés és a együtt való étkezés, lementek 6 órára, vagy 7 órára, vagy 8 órára, attól függ, hogy mikor kezdődött az ima órára a zsinagógába. És ott imádkoztak, és azután hazamentek. És addigra már mindenki tiszta volt, addigra már mindenki békességben volt, és aludtak egy jót. Másnap reggelig, amikor igazából a szombati Isten tisztelet zajlott zsinagóga szerte. Egy ilyen békesség, egy ilyen megnyugvás, amikor minden terhet letettél. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a békesség köszönt be Jézus Krisztus halála által az ember életébe. Mert már semmit nem tehetsz azért, hogy üdvözülj, azon kívül, hogy Jézus Krisztus halálát elfogadod. Mert semmit nem tehetsz azért, hogy az Isten megbéküljön veled, vagy te megbékülj az Istennel. Mert már ez el van végezve, mert ezt Jézus Krisztus már megtette. Mert ez a békesség már ez a tiéd, ajándék. Az Úr adja. És azt mondja, hogy na most itt vagy, most akkor nyugodj meg. Most akkor pihenj egy kicsit. Élvezd azt, hogy szabad vagy. Élvezd azt, hogy nincs semmi baj. Hogy nem kell a terhekről, a bajokról gondolkodnod. Mert mindenről gondoskodott az Isten Jézus Krisztusban. A következő szakasz a 6. fejezet 3. verse. Így olvassuk. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusban kereszteltettünk, az ő halálában kereszteltettünk meg? Tudnátok folytatni a szöveget, ugye? Mert amiképpen Jézus Krisztus meghalt, mi is úgy haltunk meg a keresztség által, igaz? Az ő halála által. És hogy Jézus Krisztus föltámadt, ugyanúgy mi is úgy kelünk föl a keresztségben egy új életre. Olyan jó ránézni a fiatalokra, akik most átérték ezt nem annyian régen ebben az esztendőben. Egy csodálatos dolog, nem? De az az igazság, hogy ezt az új életet, amit Jézus Krisztus halála által nyertünk, ezt olyan sokan vitatják. Vitatják a körülöttünk élők, akik látnak bennünket, hogy hibákat követünk el. Vajon megtért ez az ember tényleg? És mi alapján teszik ezt? Azok alapján, a hibák alapján, amiket elkövettünk azután, hogy megkeresztelkedtünk. Nem vagyunk úgy néha egy-egy gyülekezetben, egy-egy testvérrel. Lehet, hogy 30 éve megkeresztelkedett, de hogy megtérte. Igaz, hogy néha így is gondolkodunk, akár egymásról is. De ettől még sokkal rosszabb az, amikor én magam vitatom ezt. Amikor én azt mondom, hogy hát adventista vagyok én. Megtértem én. Hívő ember vagyok én. Amikor ilyen meg ilyen gondolataim és ilyen meg ilyen tetteim vannak. Mert amíg más vádol, addig mondhatom azt, hogy te sem vagy más. Te sem vagy különb. És igaz is. Mindannyian szűkölködünk az Isten kegyelme nélkül. De amikor saját magunkat vádoljuk, amikor saját magunk vonjuk kétségbe, hogy vajon kik vagyunk, mi adhat ilyenkor nekünk erőt? Mi vezet bennünket tovább? Azt mondja Pál apostol, hogy akik megkeresztelkedtünk, Jézus Krisztus halálában keresztelkedtünk meg. 3 hétig dohányzásról leszoktató tanfolyamot tartottam most Hajdú Hatházon, a Hajdú gondoskodóban, olyan embereknek, akik le akartak szokni a dohányzásról. 3 héten keresztül összesen 8 előadásban beszéltem nekik a cigarettával kapcsolatos dolgokról. Egy szuper anyag az adventista dohányzás leszoktató anyag. Tudjátok, hogy mire építi föl a gerincét, a vázát ez az anyag annak, hogy mit mondja a dohányosoknak? Arra, hogyha te le akarsz szokni a dohányzásról, akkor el kell hinned, hogy meg tudsz szabadulni tőle. És el kell sajátítanod azt, hogy te már nem dohányzóként gondolkodsz. Úgy kell gondolnod saját magadra, hogy te már nem dohányzó vagy. Meg kell figyelned azt, ahogy egy nem dohányzó él, ha eddig cigarettát szívtál, és reggel, amikor kávéztál, és rágyújtottál, meg kell figyelned valaki, aki nem dohányzik, hogyha reggel, amikor fölkel, és megiszik egy kávét, akkor ő mit csinál a cigaretta helyett? Amikor eljön a munkában a 10 perc, amikor szünet van, cigaretta szünet van, akkor nézd meg azt, hogy mit csinálnak azok, akik nem dohányoznak az alatt, a 10 perc alatt, és te is tedd azt. Építsd föl saját magadban egy új életet, tervezd meg saját magadban egy új életet. Ami azt jelenti, hogy élj úgy fejben, tudatosan, mint ahogy egy nem dohányzó él. Ez volt a lényege. Persze emellé még sok minden más tanáccsal is szolgáltunk, mindennel, hogy hogyan lehet kivédeni a nikotinészséget, milyen módszerek, milyen lehetőségek vannak. 1000 dolgot elmondtam ebben a 8 alkalomban. És azon gondolkodtam közben, hogy mi felépítettünk magunkban egy hívő életet. Most, hogy hiszünk, tudjuk, hogy mit jelent keresztény emberként élni. Pál apostol ennek a gyökerére mutat rá. Azt mondja, hogy tudod-e, hogy amikor megkeresztelkedtél, ezt azért tehetted meg, azért nyílt rá lehetőséged, azért állt módodban, mert Jézus Krisztus meghalt, érted? Vagyis a bűn és az az életmód, amiben eddig éltél, az nem játék, az egy halálos dolog. Mert valakinek, az Isten fiának az életébe került. Mert ő nagyon nagy árat fizetett érte. Ezért vedd komolyan azt, hogy felépítesz egy új életet. Vedd komolyan azt, hogy ezután már nem úgy élsz, mint az előtt. Vedd komolyan, hogy ez nem csak egy ritus volt az életed során, amit egyszer gyakoroltál az életben, és utána elfelejted, hanem ez egy fordulópont volt, ahonnantól kezdve most már másként gondolkozol, másként cselekszel. Megtervezed a jövőt, hogy mit jelent hívő emberként élni, hogy mit fogsz tenni és cselekedni. Mert ez Jézus Krisztusnak a halálába került. Mert nem lehetünk toleránsak azokkal a bűnökkel kapcsolatban, amiket elterveztünk. Ha tudjuk, hogy kísérthetőek vagyunk, és ha tudjuk, hogy ezeken és ezeken a pontokon vagyunk kísérthetőek, akkor az arra hív bennünket, ez a gondolat, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, hogy ezeken a területeken figyeljünk, összpontosítsunk, gondolkozzunk, tervezzünk, és ott akkor kérjük az Isten segítségét előre, ahol tudjuk, hogy ott lesz rá a legnagyobb szükségünk. És végül a 6. fejezet 5. verse. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele az ő feltámadásának hasonlóságában. Hasonlónak lenni Jézus Krisztushoz. Ez a feltámadással vagy a halállal kezdődik? A halállal. Hogyha hallottátok már arról, hogy valaki haldoklottak, és tapasztaltátok is esetleg a családban, akkor el tudjátok képzelni, hogy milyen a haldoklás folyamata. Az ember először tagadja. Nem fogok meghalni. Azután haragszik, dühös lesz. Másokat okol miatta. Aztán kétségbe esik, és depressziós lesz, és letargiás. És majd, amikor végül teljesen elkeseredne, egyszer csak bele nyugszik és elfogadja. Ezek a folyamatok, amin végig megy az ember. Hol tart ebben a folyamatban a te, ó embered? Mert valakinek itt legbelül, annak, aki te voltál, meg kell halni. Ahhoz, hogy egy új életet éljünk. Meg kell halni annak ott legbelül, aki eddig az Istennel szemben járt. Az Isten akaratával szembe ment. Úgy mondja ezt a keresztény gondolkodás, hogy meg kell halnia az ember énjének, hogy újjá születhessen egy új én Jézus Krisztusban. Ezzel kezdődik. A halállal kezdődik az új élet. És ez teremti meg az egységet Jézus Krisztusban. Mert Jézus halála előtt nem volt egység. Jézus Krisztus halálának az ígérete teremtette meg a békességet és az egységet a menny és a föld között, az Isten népe, Isten gyermekei és Isten között. Az áldozat tartotta meg Izraelt a pusztában, az áldozat tartotta meg Izraelt Kánaán földjén, az áldozat tartotta meg a keresztényeket a hitben. És ez ma is így van. Jézus Krisztus halála teremtette meg az egységet közöttünk és Isten között. És hogyha Jézus Krisztus halála hasonló a miénkhez, mert ő a bűnösök halálával halt meg, azzal a halállal, amivel nekünk kellene fizetni a mi bűneinkért, akkor az ő élete is hasonló lesz a miénkhez. Az ő életéhez hasonló életet örökölünk. Mert Jézus Krisztus halála megteremti ennek a lehetőségét. Hasonlóak leszünk ő hozzá. Ott lehetünk majd az Isten országában. Ott járhatunk, ahol Jézus Krisztus jár. Ott élhetünk, ahol majd Jézus Krisztus él. És vele élhetjük az életünket, hogyha már itt ezen a földön is vele éltük. A hangsúly ebben a szövegben az egységen van. Hát adja az Úr, hogy Jézus Krisztus halála állítsa helyre mindig a bennünk levő béketlenséget, hogy békességünk legyen Istenben. Adja az Úr, hogy Jézus Krisztus halála mindig figyelmeztetésként ott legyen a mi szemeink előtt, és figyelmeztessen arra, hogy vegyük komolyan a hibákat és a bűnt, mert ezért ő meghalt. És adja az Úr, hogy Jézus Krisztus halála mindenkor vezessen bennünket egy új életre. Ámen.